Kedves vendégeink, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém megyei levéltárában. Külön köszöntöm Ovádi Péter országgyűlési képviselő urat. Nagyon köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat a mai rendezvényre. A Trianon egy gyászos emlékű napot adott ugye a magyar nemzetnek. 99 évvel ezelőtt ott volt kénytelen aláírni a magyar kormány képviselői ezt a békediktátumot. Mi itt a levéltárban ezúttal már a 10. alkalommal emlékezünk erre a szomorú napra és eseményre. Minden alkalommal igyekszünk olyan témákat előhozni, prezentálni, amelyek kapcsolódnak ehhez a történelmi eseményhez, akár az előzményeket, akár a következményeket tekintve, vagy magát a békediktátumnak az aláírását. Aki itt volt tavaly emlékezhet erre, hogy egy ilyen előadást hallhattunk. Idén a Székely Hadosztálynak a történetéről megjelent könyv lesz az egyik pontja a rendezvényünknek. Ezt a kötetet Nagy Szabolcs kollégám, a levéltár igazgatóhelyettese, illetve Gottfried Barna, nyíregyházi főlevéltáros kollégánk írták már jó néhány évvel ezelőtt. Ez most egy második bővített kiadás, és most jelent meg, így most aktuális a bemutatása. És egy másik aktuális eseményről hallhatunk majd a könyv bemutatását követően előadást, ez pedig az Úzvölgyi katonatemetőnek az ügye, illetve történeti hátterével fogunk megismerkedni a mai napon. Köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és felkérem Vádi Péter országgyűlési képviselő urat, hogy tartsa meg köszöntőjét.
Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tisztelt szerkesztő urak, tisztelt igazgató úr, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. Először is engedjék meg, hogy gratuláljak. Gratuláljak a bővített kiadás megjelenéséhez. Talán önök se gondolták 8 évvel ezelőtt azt, hogy ma itt fogunk ülni, és egy bővített kiadást be tudnak önök mutatni. Ez jelentette azt, hogy egy hiánypótló témát dolgoztak fel, és jelenti azt is, hogy igenis szükség van ma Magyarországon arra, hogy ezeket a témákat feldolgozzuk, és ismerjük a történelmünket. Szükségünk van arra, hogy ne csak azokra a hősökre emlékezzünk, amelyet a történelemkönyvekből megtanultunk, és ne csak azokat az évszámokat ismételjük mindig magunkban, amelyet az általános iskola vagy középiskolába elsajátítottunk, hanem emlékezzünk azokra az igazi hősökre is, akik sokat tettek magyarságukért. És én azt gondolom, hogy ez a könyv ez pontosan egy ilyen témát foglal magába, hiszen példát mutat bátorságból, példát mutat hazaszeretetből, és példát mutat magyarságtudatból. Hiszen a Székely Hadosztály néven elhíresült katonai osztag egy olyan küldetést teljesített be, amely szerintem egész Európára nézve nagyon nagy jelentőséggel bírt, hiszen a román hadsereggel szemben megmutatták azt, hogy igenis, egy kisebb hadsereg is tud győzedelmeskedni, és igenis a hazaszeretetük az sokkal fontosabb mindennél. És köszönöm Önöknek, hogy bemutatják nekünk ezt a történetet. Köszönjük Önöknek azt, hogy foglalkoztak ezzel a témával. Külön büszkék vagyunk arra, hogy ennek a témának a legnagyobb része a Veszprém megyei levéltárban található. és ha jól tudom, akkor önök is talán ezáltal ismerkedtek össze, és ebből is látszik, hogy ez a téma is milyen fontos, akár az ország egyik végéről a másikra is szoros barátságok köttetednek, és nem csak szoros barátságok, hanem ebből egy kézirat is összejöhet. Úgyhogy én köszönöm önöknek, és köszönöm önöknek, hogy ezt a témát feldolgozták. És igazgató úr már említette azt, hogy június 4-e van, 99 évvel ezelőtt a trianoni békediktátum köttetett meg, amelyet úgy gondolom, hogy a magyarság sohasem tud az emlékezetéből kitörölni, hiszen Magyarország nagy részét elszakították egy tolvonással tőlünk, és mindig is emlékeznünk kell arra, hogy egy íróasztal soha nem írhatja fel a magyarságunkat. És ezért dolgozunk, a kormány is ezért dolgozik a mai napig is, hogy ezt a magyarságot egybe tartsa, és a magyarok, és ha valaki, akkor önök biztos, hogy tudják, hogy hogyan élik meg ezek a magyarok, a külhoni magyarok a magyarságtudatukat, és ezért is nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a témát elénk tárták, és ezáltal meghagyták a történelmnek. Ez arra is garancia, hogy 100 év múlva is, 200 év múlva is, 300 év múlva is fognak tudni a székely hadosztály történetéről. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Tisztelt képviselő úr, igazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, megjelentek. Hogy igazgató úr említette, nekem jutott az a tisztség, hogy önöknek beszélhetek itt a könyvről és a könyv mögött álló témáról röviden, aztán Barna barátom fog majd a nagyon aktuális húszvölgyi katonatemető témájáról előadást tartani. Gyakorlatilag képviselő úr köszöntőjében már nagyon sok minden elhangzott, amire én is ki akartam térni. A legfontosabb talán ezek között az, hogy a levéltárosnak különböző napjai vannak. Vannak talán, ezzel azt hiszem, hogy nagyon nagy kulisszatitkot nem árulok el, kicsit unalmasabb, kicsit érdekesebb napjai, és vannak olyan témák, amelyek bearanyozhatják akár az egész életét, akár rövidebb időre az ő pályájának a szakaszait, és hát nekünk mindenképpen ilyen téma, ez a Székely Hadosztálynak a témája, illetve a Székely Hadosztály parancsnokának, Ratofi Károlynak az irathagyatéka, amely nagyon érdekes sorsot járt be. Többször elmondtam már, de talán nem mindenkinek lesz ismert a történet, hogy egyáltalán hogy került a Veszprém megyei levéltár bele ebbe a Székely Hadosztály kutatásnak a sodrába. Gyakorlatilag arról van szó, hogy Kratokfő Károly, aki a Székely Hadosztálynak a parancsnoka volt, ő a két világháború között egy villát vásárolt, vagy hát telket, aztán ő épített villát Balaton-Szepeszden, az úgynevezett Vírius telep falu részen, ahol egyébként számos rajtakívüli, számos magasrangú egykori katonatisztnek volt villája. Ezek össze is jártak, ez megint egy olyan kutatási téma, amit érdemes lenne kutatni, tehát itt a Horthy kornak a társadalom történetével kapcsolatban, hogy ilyen informális hálókon keresztül, hogy jártak ezek össze, hogy alakították akár a közéletet, akár csak a szűkebb köreiknek a különböző történeteit. Egy érdekesség ebből az időszakból, hogy az a József főherceg, akinél Kratokfő Károly még az első világháború előtt házi tanító volt az ő két fiánál, ő vezette az ő nevelésüket. Ő a közeli, hát vízen keresztül közeli nyilvánvalóan, közeli Tihanyban birtokolt ekkor egy villát, és például ők is rendszeresen összejártak egymással, Kratokfőnek volt egy motorcsónakja, nyilván József főherceg is tulajdonolt valamiféle vízi eszközt, és nagyon gyakran összejártak ekkor a visszaemlékezések szerint. Tehát nyáron lehet, hogy többet találkoztak, mint a székes fővárosban a téli időszakokban. Na, és ez a Kratokvill Károly villa, ez gyakorlatilag az özvegynek a tulajdonában maradt még hosszú időn keresztül a II. Világháború után. A II. Világháború követően egyébként közvetlenül elhunyt Kratokvill Károly. A felesége jóval fiatalabb volt, tehát ő jóval túl is élte egykori férjét. És a 60-as években, amikor szó volt arról, hogy ez a villa államosítás alá kerül, akkor ő úgy gondolta, hogy az állami, különböző állami szerveken keresztül valamiféle befolyást tud nyerni az ügyben, hogy ezt az államosítást elkerülhesse, ez a villa megmaradhasson az ő tulajdonában, ő lakóhelyéül. És hát ugye ekkor a megyei levéltárak még belügyminisztériumi fenntartásban álltak, a hadi levéltár az ugyanúgy a hadügyminisztériumnak a fenntartásában, mint ma is, és ezért ez a két intézményhez fordult, hogy férjének egykori hagyatékának a felajánlása által valamiféle segítséget tudjon tőlük nyerni. Hát az ő szempontjából sajnos ez a történet féloldalas maradt, ő a hagyatékot azt átadta, az irathagyatéknak a jó részét azt ide a Veszprém megyei levéltárba, egy kisebb részét a hadtörténeti intézet, múzeum és a levéltárba, ott is egy kis irathagyatékot, de sokkal több került a tárgyak közül oda, tehát Katufi Károly amatőr festő volt, műgyűjtő volt, egyéb más a szolgálati időszakának a fontos tárgyait is gyűjtötte. Oda főleg a múzeumi részlegbe kerültek ezek a tárgyak, az irathagyatéknak a nagy része ide. És aztán a múlt rendszerbeli érintettség kapcsán, tehát itt ez egy elég érzékeny irathagyaték volt ez, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy úgy birtokoltuk ezeket az iratokat, úgy kezeltük ezeket az iratokat, itt az irathagyatékot, hogy igazság szerint olyan nagyon nagy dobra nem is vertük azt, hogy ezek nálunk vannak, és azt gondolom, hogy talán teljes mértékben tudatában sem voltunk annak, hogy milyen kincset birtoklunk. A korábbi igazgatónk, Madarász Lajos igazgató úr saját maga kezdte el ezeket rendezni, tehát nyilvánvalóan azért egy igazgató egyéb más elfoglaltságai kapcsán azért olyan borzasztó nagy elánnal nem veteti magát bele egy ilyen munkába, mint egy beosztott levéltáros, akinek ilyen szempontból jóval szerencsésebb a helyzete. Úgyhogy ez a rendezés azért megkezdődött, de teljes mértékben nem végződött el, és úgy egy kicsit feledésbe is merültek ezek az iratok. Én nagyon nagy szerencsében részesültem akkor, amikor ifjú levéltárosként most már lassan 2 évtizede ide kerültem, mert nagyon hamar azt mondta a Madarász igazgató úr, hogy akkor ezt odaadom önnek Szabolcs, nézegesse, aztán beszélgessünk róla, hogy majd mi tesz ezzel, hogyan kellene ezeket rendezni. És én sem nagyon tudtam, hogy mi ez, hiszen azért azt nem szabad elfelejteni, hogy gyakorlatilag 2002-ben, mikor én végeztem a történelem szakon Debrecenben, akkor tökéletesen el lehetett úgy végezni egy egyetemi történelem szakot, hogy az ember a székely hadosztályról egyetlen egy mondatot nem hallotta az 5 éves tanulmányai során. Gyakorlatilag az akkori időben jegyzetként használt könyvek, általában ilyen monográfiákat használtunk, tehát nem kifejezett egyetemi jegyzetet. A korszakra vonatkozó monográfia az lábjegyzetben sem említette meg ezt a történetet. Nyilván ennek van egy általános háttere is az, hogy azért a mainstream történettudománya korszakkal foglalkozó történetírók azt gondolják, ez az elfogadott álláspont, hogy Trianon az elsősorban diplomáciai kérdés, elsősorban arra kell koncentrálni és arra szükséges koncentrálni, hogy a tárgyalóasztalnál mik zajlottak, ez pedig pont egy másik volumen ennek, vagy egy másik oldala ennek a dolognak, ennek a kérdésnek az, hogy gyakorlatilag a fegyveres ellenállásra nyílhatott-e lehetőség, és hogyha nyílt lehetőség, akkor annak milyen esélyei mutatkozhattak, milyen történetek, milyen okok befolyásolták ennek a sikerét vagy sikertelenségét. Tehát nyilván ez volt ennek a legsúlyosabb van ez esett a latba ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy így tudtunk történelem szakra járni, hogy nem hallottunk a székely osztályról. Gyakorlatilag én is, amikor Madarász igazgató úrtól megkaptam ezt az iratanyagot, elkezdtem bele nézegetni, akkor teljes mértékben ismeretlen témákkal találkoztam. És itt jött a történetbe Gottfried Barna barátom, aki nem sokkal ezután megérkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből a nyíregyházi levéltárból, és kutatta ezeket az anyagokat, és akkor hát én is ugye úgy voltam, mint ahogy tényleg az ember gyermeki irigységgel, kíváncsisággal az emberbe egyből felmerült, hogy hát akkor ez mégis valami nagyon érdekes dolog lehet, hogyha megéri Nyíregyházáról ide utazni. Ugye én Debrecenbe jártam egyetemre, az meg még 50 kilométerre messzebb van. Én borzasztóan utáltam azokat a 6-8 órás vonatutakat, tehát gondoltam, hogy csak úgy az ember ilyen szívszerelemből nem érkezik ezért ide. És akkor, ahogy Barnával kapcsolatba kerültem, elkezdtem az iratanyagot neki kiszolgáltatni, én is jobban belenéztem, beszélgettem vele, hogy gyakorlatilag elkezdett kitárulni a világ ezzel a történettel kapcsolatban, és rájöttem én is arra, utána olvasva cikkeket kapva Barnától, információkat nyerve, hogy miről van szó. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy teljes mértékben a mi kutatásunk előtt, a közös munkánk előtt nem lehet azért arról beszélni, hogy egy teljesen kutatatlan, feltáratlan témáról lett volna szó, mert meg kell említeni mindenképpen Fogarasi László jogász végzettségű, egyébként könyvtárban, könyvtárosként dolgozó felvidéki történész, nyugodtan nevezhetjük ennek is, hiszen azért nem teljes mértékben az iskolák minősítenek ezekben a szakmákban. Az ő tevékenysége az mindenképpen alkalmas arra, hogy ő történészként apostrofáljuk. Tehát az ő nevét meg kell említeni, Fogarasi Lászlóét, aki hát nyilván azt is kihasználva, hogy meglehetősen outsiderként működhetett itt a magyarországi történettudományban, hiszen nem magyar intézményhez, magyarországi fenntartású intézményhez volt bekötve. Csehszlovákiában élt, onnan kapta a fizetését, ahol azért nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő itt Magyarországon milyen tevékenységet folytat és milyen cikkeket, munkákat közöl. Ő a 70-es évektől kezdve nagyon erősen belevetette magát pont ennek a teljes kérdéskörnek a kutatásába, különböző olyan fegyveres ellenállási mozgalmak, kísérletek kutatásába, amik Trianonnal összekapcsolhatók. A Székely elosztály mellett foglalkozott a nyugat-magyarországi kérdéssel, tehát Lajta bánsággal, Prónaiékkal, egyéb más történetekkel is. És Székely elosztály kérdéskörben is számos tanulmányt közölt. Ami az ő munkáinak az érdekessége viszont volt, hogy nyilvánvalóan egyrészt valamiféle óvatosságból is, meg hát egyáltalán azért abban a korszakban nem volt egyszerű egy politikailag rendkívül érzékeny témát ősodratú orgánumokban elhelyezni, de valószínűleg a saját óvatossága miatt is. Ezeket a cikkeit általában azért inkább valamiféle vidéki múzeumi közleményekben, hasonló stílusú orgánumokban helyezte el, ahol tényleg csak a legszűkebb szakma ismerhette ezeket meg, a széles közönség számára ezek nem voltak közismertek, így nagyon könnyű volt elkerülni őket, és hát gyakorlatilag szinte úgy járt ezáltal a Székely elosztály története, mint a Mátyás király mesében, ugye az okos lánya, hogy szolgál a dolgokkal Mátyás királynak, hogy hoztam is ajándékot, meg nem is, tehát valamilyen szinten írt is a Székely elosztályról Fogarasi László, voltak is ilyen tanulmányok, meg aztán a köz számára talán annyira nem is, mert nagyon nehezen hozzáférhetőek voltak ezek, mindahogy ha jól tudom, Barna jobban tudja ezt a helyi viszonyokat, egy Máté Szalkai múzeumigazgató is, korabeli múzeumigazgató is közölt, bólogat, úgyhogy nem tévedek, közölt kisebb tanulmányt a Székely elosztály, és egyéb egy-két ilyen munka még született, de ezek, mondom még egyszer, általában nem voltak közismertek. És ott ugye itt jött a képbe az a történet, hogy egyrészt Barnát sikerült meggyőznöm arra, hogy nem volt olyan irigy, mint ahogy bennem ez elkezdett egyből mozgolódni, hogy vegyen be ebbe a kutatásba engem is, tehát én is tudjak valamiképpen bekapcsolódni ebbe a dologba. És aztán utána pedig az következett, ami az ilyen helyzetben mindig elő kell, hogy jöjjön, hogy gyakorlatilag egy idő után már a súlya, azt lehet mondani, hogy nagyobb volt ennek a dolognak, mint a benne rejlő lehetőség, hiszen ahogy minden egyes életszituációban, úgy egy közgyűjteményben is, a jog az mindig kötelezettséggel jár együtt, tehát hogyha nekünk van jogunk, van lehetőségünk valamilyen nagyon érdekes témát feldolgozni, azzal foglalkozni, akkor egy idő után rá kell, hogy döbbenjünk arra, hogy lehet, hogy a kötelezettség a sokkal nagyobb súlyjal esik a latba, tehát sokkal nagyobb terhet ró az emberre, hogy hát ha már viszont egy ilyen kincsnek vagyunk a birtokában, akkor ennek nem csak örülni lehet, hanem bizony ezzel jól is kell gazdálkodni, jó gazda gondosságával kell eljárni az ügyben, meg is kell tenni azokat a lépéseket, amelyek ezt a közgyűjteményi kincset nem csak a közgyűjteményben tartják, hanem tényleg a köz számára is elérhetővé teszik. És hát szerencsére Barnával nagyon hamar meg is találtuk azokat a csatornákat, a levéltárainknak köszönhetően, illetve itt még mindenképpen meg kell említeni a Debreceni Jós András Múzeumot, ahol Bene János akkor igazgató szintén szívügyének tekintette a témát, és szintén segítséget, segítkezet nyújtott számunkra, hogy tudjunk e tárgyban működni. És megtettük azokat az első lépéseket, mint ahogy minden egyes ilyen munka esetében azt gondolom, hogyha megalapozottan akarunk eljárni és létrehozni az adott produktumot, akkor meg kell, tehát először előkészítő lépéseket kell tenni, kisebb olyan munkákat kell közölni, elsősorban ismeretterjesztő jelleggel, széles közönségnek számba, ami kapcsán további információk gyűjthetők, egyáltalán szondázható a közvéleménynek az érdeklődés, egyáltalán új források kerülhetnek be, hiszen hogyha hírverése esik egy témának, akkor nyilvánvalóan elő-elő kerülnek olyan addig ismeretlen források, amik a kutatók számára nem voltak ismertek. Ennek a tevékenységnek a kapcsán először egy kétnapos nemzetközi konferenciát rendeztünk itt Veszprémben és Csíkszeredán, ez 2008-ban volt, ahol meghívtunk olyan kutatókat a Székelyföldről, Magyarországról, akik valamilyen érintőleges témával, vagy akár konkrétan a Székely elosztály történetével már foglalkoztak. Ennek a kétnapos konferenciának az írás, vagy az előadásait írott formában aztán a Székelyföld című folyóirat közölte. Ennek a csíkszeredai folyóiratnak is mindenképpen meg kell említeni a nevét, mint olyan orgánumét, olyan intézményét, amely borzasztó sokat tett azért, hogy aztán ez a monográfia megszülethessen, hiszen ezeket a résztanulmányokat, a részeredményeket szintén hasonló célzottan, mint ahogy általában a munkákat ismertetni kell a közzel, ezt ő általuk tudtuk megtenni. Ezen a konferencia előadások közlésén túl aztán mind Barnának, mind nekem is jelentek meg még vonatkozó munkáink ebben a Székelyföldben, ami aztán szintén a monográfiának az elkészítése irányába mutatott. És ezután vándorkiállítást készítettünk, szintén a már említett három intézménynek a részvételével. És gyakorlatilag a könyvnek a létrejöttében talán ez nyújtotta a legnagyobb mozgatórugót, ez a vándorkiállítás. Ugyanis én azt gondolom, hogy Barnával szerintem azt gondoltuk arra az időszakra, a résztanulmányok által, vándorkiállítás elkészítése és valamennyi, itt a vándorkiállítás kapcsán azért meg kell azt jegyeznem, hogy ez valamennyi jelentős székelyföldi városba jutott, tehát tényleg a Székelyföld egészével tudtuk megismertetni ezt a történetet, ami azért ott is, ha nem is annyira, mint Magyarországon, de már részben feledésbe merült. Tehát ennek a vándorkiállítás kapcsán, amikor mi már talán arról beszélgettünk, hogy megcselekedtük azt, amit a haza és a Székelyhegy osztály és Kratochvíl Károlyék megkívántak, mégsem elégedhettünk meg ennyi mindennel, ugyanis Tamás Sándor, Kovász Nemegye tanácsának elnöke odalépett hozzánk a Sepsiszentgyörgyi kiállítás megnyitón, konkrétan Barnához, és azt mondta neki, hogy ezt akkor meg is kellene írni egy kötet formájában, és ő segít a kötet hátterének a biztosításában, beszél a Veszprém megyei közgyűlés elnökével, egyéb más magyarországi politikusokkal, bizonyos részét saját büdzséből tudja állni, nekünk semmi más dolgunk nincs, mint megírni ezt a tanulmányt, ezt a monográfiát. Na, aki már próbálkozott ilyennel, az tudja, hogy azért ez meglehetősen más műfaj, mint akár egy éves tanulmányokat írni és közölni valahol, pláne így, ilyen munkamódszerrel, hogy gyakorlatilag az ország két eltérő módján, pontján éltünk és dolgoztunk 450 km egymástól. Meglehetősen nehéz volt ezt a munkát elvégezni, de hát szerencsére, bár sokszor azt gondolom, hogy talán megtorpantunk és kicsit elkeseredtünk, hogy túl nagy fába vágtuk a fejszénket, de el tudott készülni, és aztán 2011-ben, amikor ezt közreadhattuk, körbe vihettük megint Székelyföldön, illetve itt Magyarországon is volt a könyvbemutató, akkor azt gondolom, hogy nagy megelégedéssel nyugtázhattuk azt, hogy megérte ezt a munkát elvégezni. Ami azt gondolom, hogy egy kötet társszerzőjeként még sokkal nagyobb megelégedéssel tölteti el az embert, az az, hogy ez nem kevés példányban jelent meg, 1500 példányban adta ki akkor a kiadó, ami történeti munka kapcsán azért egy legalább kétszeres, de átlagban azt is lehet mondani, talán háromszoros az átlag példányszámnak. Nem is gondoltuk, hogy ezzel még valamiféle dolgunk lesz az életben, és hát mondom még egyszer, nagyon nagy megelégedésünkre és örömünkre, olyan jól fogyott, hogy gyakorlatilag már beszerezhetetlenné vált ez a kötet, ezért mindenképpen szükségessé vált valamiféle utánközlése ennek. És ugye itt jön a következő érdekes témakör vagy kérdés, hogy gyakorlatilag a történeti kutatások azok befejezhetők-e, mondhatjuk-e azt valamikor is egy történetre, hogy erről már mindent tudunk, erről már mindent megírtunk, mindent közöltünk. Ez a Székelyhegy osztály monográfia tökéletesen rámutatott arra, hogy nem. Egy aránylag nem túl régi történetről van szó, ugye pont 100 évvel ezelőtt zajlott a fegyverletétel ennek a Székelyhegy osztálynak, az előzményei megalakulásának tavaly volt 100 éve, illetve hát nyilvánvalóan a Trianonnak jövőre lesz a centenáriuma, tehát gyakorlatilag még egy áttétellel akár személyes források is oral history formájában is értesülhettünk eseményekről, tehát találkoztunk olyan emberekkel, akiknek mondjuk a nagyapja személyesen adott át történeteket ebből a korszakból. Meglehetősen jól dokumentált korszak ez már sajtó szempontjából is, egyéb más szempontból is, tehát meglehetősen sok forrás áll a kutatónak a rendelkezésére. Mégis azt láttuk, hogy abban a pillanatban, ahogy 2011-ben az első kiadás megjelent a kötetnek, gyakorlatilag már másnap én is találtam az országos levéltárban egy erre vonatkozó forrást, amire addig nem bukkantunk rá. Természetesen teljesen más útfőben, tehát abszolút nem számíthatott rá az ember, hogy ott egyáltalán utána kellene nézni, és Barna ugyanezekkel szembesült sorban. Nyilvánvalóan a Székelyföldben lehetőségünk nyílt, és más orgánumokban is ezekkel kapcsolatos részeredményeinket közölni. Azonban akkor, amikor felkérést kaptunk a kötetnek az újbóli megjelentetésére, hogy ez járuljunk hozzá, akkor azt mondtuk, hogy természetesen nagyon szívesen és nagyon nagy örömünkre szolgál. Azonban ha már újból kiadjuk, akkor legyen lehetőség egyrészt a mindig fellehető hibákat, hiszen soha nem lehet hibátlanul elkészíteni semmiféle munkát. A mindig fellehető munkáknak a a kijavítására legyen lehetőségünk, illetve az azóta nyert új eredményeinket is építhessük be. Így született meg most nagy örömünkre, tavaly év végén jelent meg Csíkszeredában a Székelyhegy osztály történetének a második bővített és javított kiadása, amely most itt az önök kezébe is kerülhet. Magáról a kötetről szeretnék még nagyon röviden szólni. Gyakorlatilag szerkezetében nem nagyon változott az első kiadáshoz képest. Egy új fejezet került bele, az a parancsnoknak az életét, pályáját bemutató fejezettel zárult. Itt egy nagyon jelentős tisztnek az életpályájába bővítettük, amely barna tollából került a kötetbe. Egyébként pedig ugyanazt az ívet futja be a kötet, mint az első, tehát gyakorlatilag a román irredentizmusnak a történetétől kezdődően, amely ugye az előzmény egyáltalán az erdélyi kérdésnek, hogy miért akarták ők idézőjelben saját felfogásuk szerint a három román fejedelemséget egyesíteni, ugye ez már Vitéz Mihályra visszamenő, 17. századra visszamenő kérdés. Innentől indítva a első világháborús vereséget követő katonai helyzet nyilvánvalóan Székelyhegy osztályhoz kapcsolódó alakulatok példáján keresztül bemutatva a toborzásnak a kérdései, a így létrejött új alakulat és aztán annak akár az elnevezésével kapcsolatos kérdések következnek a kötetben. Utána nyilvánvalóan a legfőbb eseménysor a románoknak, a románokkal szemben történő ellenállásnak a kérdésköre kerül koncasztalra, és aztán a szomorú történet, a kényszeri fegyverletétel, annak az okai, hogy gyakorlatilag a tanácsköztárságban milyen viszonyba keveredett a Székelyhegy osztály, és ez milyen okokra vezethető vissza, így mennyiben volt ez a fegyverletétel kényszerű és elkerülhetetlen, vagy akár árulás, mint ahogy a múlt rendszerben ezt nagyon sokszor a Székelyhegy osztálynak a szemére szokták vetni. És aztán a Székelyhegy osztály különböző részeinek az utóélete, úgy a sanyarú fogságnak a sorsa, ami Brassóban várta a tisztekre elsősorban és a regádban a legénységi állományra, de azoknak a sokkal örömtelibb helyzetbe került alakulat részeknek a sorsa is megírásra került a kötetben, akik tovább tudtak harcolni akár a Vörös Hadsereg kötelékében, akár később a Nemzeti Hadseregen belül. És hát nyilvánvalóan nem lehetett elkerülni, hogy szóljunk a Székelyhegy osztály egyesületről, amely azt gondolom, hogy önállóan is nagyon érdekes kérdés, hiszen a két világháború közötti civil szervezetek története azért még nem teljesen feldolgozott, és például a Székelyhegy osztály egyesületet is, hogyha megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, hogy előre nem számított kötelékeket fedezhetünk fel az ország közéletén, politikán, akár a művészeti életen belül, amit ezek a bajtársi egyesületek, egyéb más civil egyesületek tudtak mozgatni. De hát szempontunkból nem is ez a legfontosabb a Székelyhegy osztály egyesülettel kapcsolatban, hanem az, hogy mivel az eredeti iratanyag jó része azért ma gyakorlatilag még ismeretlen helyen található, tehát vagy megsemmisült, vagy vannak olyan információk is, hogy valamiféle román hadilevéltárban vannak ezek elbújtatva, de bárhogy is van, az, hogy ennyit tudunk a Székelyhegy osztályról, amennyit tudunk, ez legfőképpen a Székelyhegy osztály egyesületnek a tevékenységének köszönhető, hiszen ők voltak azok, akik a két világháború között összegyűjtötték a még fellehető iratokat, illetve jelentős mértékben hitelesített másolatokkal is pótolták az elveszett dokumentumokat, tehát a források jó része ez gyakorlatilag a Székelyhegy osztály egyesületnek a tevékenységének köszönhető, hogy most rendelkezésünk rá. Én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, ajánlom szíves figyelmükbe a kötetet. Hát remélem, hogy bár már nem lehet azt elmondani, hogy itt a két levéltárnak és a Nyíregyházi Múzeumnak köszönhetően az elmúlt egy évtized tevékenység által ugyanolyan elfeledett lenne a Székelyhegy osztály és a Székelyhegy osztálynak a cselekedetei, vagy akár a parancsnok Kratófi Károly, mint volt az mondjuk 2008-ban. De remélem, hogy ha kezükbe veszik a könyvet és olvassák, akkor még mindig tud újdonsággal szolgálni az önök számára. Köszönöm szépen!
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a veszprémi kollégáknak a meghívást erre a Trianon emléknapi rendezvényre. Amiről most szó lesz, az Trianon következménye. Gondolom, a többség ismeri a történetet, néhány héttel ezelőtt az Úzvölgyi katonai temetőben gödrök jelentek meg, majd a gödrökben keresztek, majd emlékmű, majd zászlók. Gyakorlatilag a román haderő beköltözött egy olyan temetőbe, ami addig magyar katonai temetőként működött. Na most, hogyan került temén kapcsolatban ezzel a témával? A Székely hadosztályon túl elég alaposan foglalkoztam a Magyar Királyi 39. Honvéd Gyalog Hadosztály és azon belül a Magyar Királyi 10. Honvéd Gyalog Ezred történetével, az ezzel kapcsolatos írások szintén a Székelyföldben jelentek meg. Két dolog kapcsolódott itt össze, ugye a szülőföld, ugye a Miskolci gyalogezred okán, és Erdély története és az 1916-18-as erdélyi események története, ugyanis az a helyzet állt elő, hogy a 16. augusztus 27-ei román hadüzenet után ezt a 39. hadosztályt benne a 10. honvéd gyalogezreddel Erdélybe vezényelték, és egészen a bukaresti béke megkötéseig a hadosztály és benne a Miskolci ezred az Erdélyben szolgált. A temető kérdésével kapcsolatban én nem szoktam történetekből, történelmből történetíróként, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, nem szoktam erkölcsi konzekvenciákat levonni, itt viszont rögtön az elején meg kell tenni, hogy gyakorlatilag ez elfogadhatatlan. Tehát létezik egy katonai temető valamilyen formában, oda megyek, gödrötások és kereszteket állítok, anélkül, hogy egyeztetnék bárkivel, anélkül, hogy egyáltalán bárkit tájékoztatnék erről. Egyébként ez az esemény, ez a térfoglalás, ez a rituális térfoglalás, ez maga a Trianon. Minden így történt. Tehát olyan nagyon nem kell meglepődnünk, mert Marosvásárhelyen 1919 után egy kút helyére egy ortodox templom került. Hívők még nem voltak, de majd lesznek hívők, itt is biztos lesznek majd csontok. Tehát egyrészt erkölcsi tekintetben ez szerintem, meglátásom szerint elfogadhatatlan, illetve, bár nem vagyok jogász, de én azt gondolom, hogy ez jogi tekintetben és nemzetközi jogi tekintetben is teljesen törvénytelen eljárás. Annak kapcsán, ahogy említettem, annak kapcsán kerültem én a temetővel kapcsolatba, hogy foglalkoztam azokkal az alakulatoknak, akinek a katonái ott nyugszanak. A temető történetével magával nem. Az első kérdés, ami fölmerült bennem, hogy mikor temettek ide a román királyi hadsereg katonái közül bárkit is. Tehát a hadműveletek mely szakaszában? Ugye, ahogy említettem, 1916. augusztus 27-én történik a hadüzenet, azzal közel egy időben a román királyi hadsereg a szorosokon, az erdélyi szorosokon elkezd benyomulni Erdélybe. Az Úz völgye, ami egy ugye most már nem nagyon hasonlít arra, ami volt valahogy, hiszen egy hatalmas víztározó épült a völgyben, de egy rendkívül szűk völgy, amelyen nagyobb katonai erők nem tudtak bejönni, tehát nem ez az a hely, ahol román tömegek érkeztek be Erdélybe, azonban nyilvánvalóan ezen a szűk völgyön is érkeztek be katonai erők. Na most ebben az első szakaszban, ami csak néhány nap, és augusztus 27-től pár napig tart, az osztrák-magyar haderőnek egyetlen feladata volt, hogy a nagyságrendeket érzékeljük, körülbelül 30 ezer ember állt szembe több százezer emberrel. Tehát ennek a 30 ezer embernek a feladata Erdélyben ennek a román tömegnek az előrenyomulását úgy, ahogy akadályozni, lelassítani, amíg nyugatról és a keleti frontról a beérkező német és osztrák-magyar erők fel nem zárkóznak, hogy felvegyék ezzel a román haderővel a küzdelmet. Az Úz völgyében, majd később mutatom, ez is 1916-ban ott készült kép, tehát az Úz völgyében nincsenek magyar katonai erők, illetve attól a helytől, ahol a temető ma van, nyugatra a Csinót tetőn állt egyetlen egy század. A magyar királyi 16. és 19. hegyi dandárok, akik itt ezt a lassító szerepet ellátták, ezek északabbra állomásoztak az Úzvölgyétől, mondjuk úgy, hogy Csíkszered a környékén, gyimesi szorosokán voltak jelen nagyobb erők, de ezen a részen igazából nem. Komoly harcokra itt nem került sor. Tehát mit jelent ez a halogató harc? Ameddig tudom, megállítom az előre nyomuló ellenséget, ha nagy tömegbe jön, és én csak egy századdal veszek részt ebben a harcban, akkor nyilvánvalóan időben feladom a harcot, és elkezdek visszafelé húzódni. Tehát itt az Úzvölgyében, ebben a rövid időszakban, ebben a szakaszban komoly harcok nem voltak. Súlyosabb veszteséget sem az itt benyomuló román erők, sem a jelenlévő osztrák-magyar század gyakorlatilag nem szenvedhetett el. A következő szakasz immár az üldöző harcok szakasz, ugyanis szeptember 26-29-én a románok Nagyszebennél elszenvedik Falkenhayn tábornok csapataitól, a 9. német hadseregtől, amelyben osztrák-magyar erők is harcoltak, elszenved egy olyan vereséget, ami gyakorlatilag lezárja ezt az egész történetet, bár még van némi ellenállás, de a románok elkezdenek visszavonulni az Ókirályságba, vagy illetve nem mondjuk azt, hogy Ókirályságba, Romániába. Többek között az Úzvölgyén keresztül is. Itt már az osztrák-magyar erők ugye nem lassítják a román erőket, hanem üldözik a román erőket, ahogy sajnos azt a képet nem hoztam el, aminek a címe az, hogy a visszavonuló román erők. És egy mező van, amin nincs ember. Tehát olyan gyorsan, ugye azt a kép azt akarja illusztrálni, olyan gyorsan vonultak vissza, és ezt tudjuk, akár a 10. Honvéd gyalogezred két zászlóhajparancsnokának is, az ezredesének is megvan a naplója, olyan gyorsan vonultak vissza, hogy követni is elég volt őket. Az üldözést nem a 39. Honvéd hadosztály hajtotta végre, hanem a császári és királyi első lovas hadosztály, amelyik a 4., 7., 12., 14. császári és királyi huszárezredekből álltak. Ez a lovas hadosztály az, amelyik az Úzvölgyében tolja maga előtt a románokat, Csíkszered a tolvajos tetőn, ugye, ami a Hargitán vezet át a Csiki medencébe, Udvarhelyből, a tolvajos tetőn, Csíkszered a környékén, Fitót környékén kerül sor kisebb összecsapásokra. Ugye a románoknak is megvannak azok az erőik, akik próbálják a osztrák-magyar erők mozgását lassítani, de ezek komoly ellenállásra nem képesek. És hogyha ugye temetőről, halottakról beszélünk, akkor meg kell azt jegyezni, hogy a halottaikat el sem tudják temetni, tehát általában hátra hagyják, mint például Fitódnál, és majd az osztrák-magyar erők hadtáp alakulatai, vagy a helyi lakosság az, akik eltemetik őket. Na most az üldöző harcok az Úzvölgyében talán egy-két nap kivételétől eltekintve nem hoznak súlyosabb összecsapásokat. Október 13-án indít a lovashadosztály az Úzvölgyétől délre egy átkaroló támadást. Ekkor már a román határon állnak, a román vámhivatal környékére beásott román erőket próbálják meg az állásaikból kiverni. Az átkaroló műveletek északon sikerrel járnak, visszanyomják a románokat, hogy érzékeltessem, hogy milyen veszteségükről van itt szó. Egy huszár lövészosztály, egy lovas század és két géppuskás osztag hajtotta végre ezt az átkaroló műveletet, 7 ember esett el. Tehát itt komolyabb veszteségekről, osztrák-magyar részről ekkor még nem lehet beszélni. A románok súlyosabb veszteségeket szenvedtek el, nem tudjuk, hogy milyen mértékűeket. Gyakorlatilag itt már a határon vagyunk, tehát a magyar-román határon. Ez a katonatemető bejárata közben, és egy légi felvétel arról a temetőről, ami így nézett ki az általam beköltözésnek nevezett folyamatot megelőzően. Na most ezt a diát azért is tartom fontosnak, mert itt nagyjából, amiről beszélek, látszik, ez egy 1918-ban készült felmérés az Úz völgyében lévő sírhelyekről. Ha látszik, itt látjuk azt a téglalapot az egyes sorszámmal, és itt a 20-as sorszámmal több téglalapot. Gyakorlatilag ezek, ahogy esetleg a szövegből is látjuk, ezek temetkezési helyek. Tehát egy az Úz völgyében 1-től 20-ig sorszámozva 18 temetkezési hely. Hogy a 2-es meg a 3-as hol van, azt csak a jó Isten tudja, én nem találtam meg. 20-ig van sorszámozva, de a 2-es meg a 3-as temetője hiányzik. Tehát azok a harcok, amikről beszéltem, ezek az átkaroló műveletek itt zajlottak, ez a vonal itt a magyar-román határ. Tehát gyakorlatilag, és a temető, amiben a beköltözés történt, az pedig itt helyezkedik el. Hát látjuk, hogy ott a hadműveletekhez közel két temetkezési hely is van, amit 1918-ban még fel tudtak mérni. Na most október 14-éig tartanak itt a lovas hadosztály mozdulatai, ekkor az itteni harcokra alkalmasabb gyaloghadosztályt hoznak, ez a Magyar Királyi 39. Honvéd gyaloghadosztály, a 9-es Kassai, a 10-es Miskolci, a 11-es Munkácsi és a 16-os Besztercebányai ezredekkel. Ők azok, akik a frontális támadást az Úz völgyében a románok ellen megindítják. A cél, a hadászati cél az Úz völgyének keleti bejáratát elérni, és déli irányból a románokat bekeríteni abban a reményben, hogy a Gyimesi szoroson át délfelé előre nyomuló osztrák-magyar erők, mint egy az úzi erőkkel harapó fogóba fogják a román csapatokat. Na most itt már egy másik háború kezdődik. Az érdekes talán természetes az, hogy az eddig bizonytalankodó román haderő innentől kezdve egy másik arcát mutatja. Egyrészt föl van készülve, tehát erődítményekkel ők fölkészültek itt a határon Románia védelmére, föl van készülve, leváltják az itt eddig harcoló ezredeiket. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni egy érdekes tény. Az utóvéd harcokat a román 27. gyalogezred vívja itt az Úz völgyében, gyakran nem túl lelkesen. A források írják, hogy szívesen adják meg magukat. Ugyanis csángókról van szó. Tehát gyakorlatilag ez a 27. ezred, a román ezred jó rész csángókból áll. Épp a huszárokat, azt a bizonyos északi átkaroló támadás kapcsán, ugye a huszárok leállnak a tüzeléssel egy bizonyos szakaszában a küzdelemnek, ugyanis hallják, hogy magyarul beszélnek, de nem látják. És amikor majd újra meglátják, hogy itt román erőkről van szó, akkor nyitják meg újra a tüzelést. Na, ez csak egy mellékszál, tehát lehet, hogy a dormánfalvi polgármesternek, Toma úrnak is a dédapja ebben a 27. ezredben szolgálhatott, nem lehet tudni. Na tehát ott tartottunk, hogy egy másik szakasza kezdődik a küzdelemnek, egy nagyon véres, nagyon sok veszteséggel, mindkét fél számára nagyon sok veszteséggel járó küzdelem, amely gyakran a kézitusába csapát, a szuronyharcba csapát, iszonyatos veszteségeket szenvedélye, 40 főre apadnak le a századok létszámai az osztrák-magyar erőkbe, vagy még kevesebbre, a románok hasonló, nagyon komoly. Azt a hadászati célt, hogy kijussanak az Uz keleti bejáratához azt a 39. hadosztály élén a Magyar Király 10. Honvéd gyalogezredet eléri, ugyanis elérik, elfoglalják a Poiana uzulói települést, ez van most a víztár, vagy részben ennek a településnek a helyén van a víztározó. Azonban Dormán falvát, amiről most ugye a temető kapcsán gyakran hallunk, Dormán falvát már nem sikerül elfoglalniuk. Tehát gyakorlatilag a súlyos küzdelmek során, ez a naplókból kiderült, élelem nem jut föl a katonákhoz, ami még ennél is nagyobb baj, hogy a lőszer sem nagyon. Tehát a zászlóhajparancsnokok arról panaszkodnak, hogy a katonák napok óta nem ettek, lőszer pedig nincs. Miért fontos ez számunkra? Azért, mert ilyen viszonyok között, amikor ennek a hadosztálynak az egész hadtáp rendszere át kell, hogy álljon arra, hogy egy hegyi, a keleti frontról jönnek, az orosz frontról jönnek, tehát át kell álljon arra, hogy hegyi harcokban ellássa a csapatait, ahhoz bizony idő kell. És ahhoz is idő kellene, hogyha ez nem megy, egyelőre nem megy, ugye október 14-én indul meg a gyaloghadosztály, 24-éig gyakorlatilag sikeresen küzdenek, tehát itt, és még a 24-én is problémák vannak, a katonákon már nincs bakancs. Tehát a terepviszonyok, a patak, a sziklák tönkreteszik a bakancsokat, tönkreteszik az egyenruhákat, rongyokban vannak, fáznak, de kiválóan harcolnak egyébként mindvégig. No, ilyen körülmények között mondjuk az elesett román katonák holttesteit itt összeszedni és elvinni ide, ki csinálja ezt meg? Amikor a lőszert kell felvinni, amikor végre élelmet kellene a saját csapatukhoz eljutni, akkor ki szedi össze és ki viszi ide? Tegyük hozzá, hogy ezek a hadműveletek mindvégig Románia területén folynak, majd amikor október 24-én fordul a kocka, és ahogy le kellett volna váltani már itt a 39. hadosztályt, vagy legalább megerősíteni, ez ugye nem történik meg, a románok erősítést küldenek, és leváltják a szemben álló román hadosztályt, és a magyar alakulatokat visszanyomják a román határig. Tehát a magyar-román határig, mutatom, a temető pedig jóval bejebb van, tehát hogyan temethettek ebbe a temetőbe? Úgy, hogy átjártak a frontvonalon a Magyar Királyság területére, az Uzvölgye nevű településre, és átvitték a halottaikat. Tehát gyakorlatilag nonsens. Tehát ez volt az alapkoncepcióm nekem, hogy elgondolkodjam azon, hogy mikor temethettek ide elesett román katonákat. Tehát még egyszer, ugye 1-től 20-ig van a temető, a legsúlyosabb harcok körzetében 3 ennél nagyobb temetkezési hely van, amint az jól látszik. Nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között nem fogják szállítani az elesetteket, főleg nem az ellenséges katonákat, hanem eleget téve a genfi katonai konvenció előírásainak eltemetik ott, ahol a legközelebb, a legpraktikusabb helyen. No, tehát ez a 3 szakasz, ez nem indokolja azt, hogy ezt a itt egyébként 10. sorszámmal jelölt temetőt, szerintem ennek is vannak következménye, ez itt egy sorszám, tehát nem hadrendi szám, tehát hogy nem indikolja semmi, hogy ide temetkezzenek román erők. A képen egy 1917-es felvételen a temető egy részlete látszik, aki tájékozott esetleg a témában látott képeket, nyilvánvalóan ezt a nyírfából készült kerítést és díszes bejáratot nem láthatja, viszont ez a kereszt, ez újra van állítva. Tehát az 1994-ben a csíkszentmártoniak lelkesedéséből elindult rekonstrukció kapcsán ezt a keresztet újra állították. Az, amiről beszélünk, tehát ahova a román barátaink, a beköltözők a kereszteket állították, az körülbelül ez a csík itt, ez az első sor. Nehéz fotó alapján rekonstruálni pontosan a dolgokat. Az úz itt, ezen a képen itt folyik. Ha megnézzünk egy mai fotót, ugye ezek a hegyi vízfolyások amúgy is változtatják a medrüket, sőt az alföldiek is, szóval a vízfolyások változtathatják a medrüket. Ráadásul ide egy jóval szélesebb út épült, tehát pontosan nem tudjuk azt mondani, hogy most ez az első sor, vagy nem ez az első sor. Na most, ami viszont látszik ezen a felvételen, nem tudom hátul, én mutatom, de nem biztos, hogy látszik, itt fém fejfákat, milyen rosszul hangzik, lát. Ez a német haderőnek, amely novemberben jelenik meg az Úzvölgyében, például a 225. porosz gyaloghadosztály, de vannak hegyi alakulatok is, tehát itt már az ő keresztjeik vannak, és itt a háttérben látszik, itt megint egy feszület, itt pedig a 39. hadosztály temetője. Tehát látjuk, hogy 1917-ben ez egy rendezett katonai temető. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, majd látunk egy vázlatot is, ez a nyírfakapu. Ez a 10-es honvéd gyalogezred második parcellájának a bejárata. Ez a kapu, ez a sötétebb, ez pedig a 39. gyaloghadosztály más ezredeinek, mert a 10-es is oda tartozott, de ahogy Szabolcsban mondják, olyanok voltak, mint vasak közt a harapó, tehát neki külön temetőjük voltak. Tehát a 39. hadosztály temetőjének a bejárata. Mindebből jól látszik, hogy ez egy osztrák-magyar katonai temető, ahol a szövetséges németek elesettjeit is eltemették egy külön parcellával. Ez 17-ben készült ez a vázlat, erről a temetőről. Itt az Úzvölgyét látjuk. Itt pedig a temetőnek a beosztását. Ugye nagyon sok terminológiai probléma is van, ugyanis itt is azt látjuk, a magyar király 10. honvéd gyalogezred egyes számú temetője, kettes számú temetője. Ez már, tehát itt inkább a parcella kifejezés lenne a szerencsésebb, akkor sem ezt alkalmazták. De itt is látjuk azt, amit ott az előbb mutogattam, ugye itt a németek temetője középen, a hozzávezető út, és a 39. hadosztály más ezredeinek temetője, és a két tízes temető. Ezen a vázlaton feltüntették azoknak a nevét, akik el vannak temetve ebben a temetőben. Ez a úgynevezett egyes számú temetőnek a névsora. Ők azok, akiknek valószínű a helyén most a románok által állított keresztek vannak. Na most ez egy Aklos Sárda elnevezésű völgyrészlet az Úzvölgyéből, itt kiszélesedik a völgy. Ezt csak azért raktam be, hogy úgy körülbelül lássuk, hogy milyen is volt ez 1910-ben, és lássuk azt, hogy azok a temetők, azok a kis négyszögek, amiket mutattam, ugye az 1-20-ig, azok például itt az Aklos Csárdánál is voltak. Például a Magyar Királyi 10. honvéd gyalogezredenek itt két temetője volt. Ez az egyik, és a következő képen látszik a másik temető. Nyilvánvalóan ezek a kórházhoz tartoztak, illetve a sebesülésben elhalálozott honvédeknek a sírjai. Hogy milyen a temető? Láttuk azt a nyírfás temetőt, de amikor nincs idő, akkor nem építünk temetőt, hanem megadjuk a végtisztességet az elesetteknek. Itt a, nem tudom a nevét, hoppá. Itt a kassai gyalog, a 9-eseknek a tábori lelkészét látjuk, és ez a 9-eseknek a temetője az Úzvölgyében. Nem tudjuk, hogy hanyas temetője. Ezzel csak azt próbálom illusztrálni, hogy azok a sorszámok, azok valóban létező sírhelyeket takarnak, ha nem is tudjuk berakni a helyükre. Mondjuk az Aklosznál a 2-10-es az elhelyezhető. Ezt nem tudjuk, hol van ez a 9-es temető, de az Úzvölgyében. És a temetés, a végtisztesség megadása is többféle lehet. Koporsós temetés, gyakorlatilag egy polgári temetés. Van idő ilyen formában temetni, bármilyen tragikus ez szempont. Meg tudják ilyen módon adni a végtisztességet az elesetteknek, és van a másik, tragikus ez a kép, de van a másik temetkezés, amikor nincs idő. Tehát amikor tömegsírba temetik, nem nagyon látunk ilyen képeket, de tudjuk, hogy a jelenség létezik. Tehát temetünk oda, ahova praktice temethetünk, és temetünk úgy, ahogy megengedik az éppen folyó, vagy nem folyó hadműveletek. Látjuk a nyírfás kerítést és a nyírfás bejáratot. Ennek lemaradt az eleje, nem baj, elmondom. Ez az orosz frontról származik, vagy az orosz fronton készült ez a kép, 10-es honvéd temető, nyírfa kerítéssel, tehát mint egy stílusa van ennek a honvéd temetőnek. Ez egy nagyon fontos fotó. Temetővel kapcsolatban látjuk, ott van az a bejárat, amit láttunk, az a díszes bejárat, és most látjuk a másik parcellát. Ez a 10-es felmérésen kettes számú temetőnek nevezett terület, szerintem kettes számú parcella. Itt jól látszik, hogy a 94-es rekonstrukcióval kapcsolatban is azért akadnak problémák, ugyanis ez a távolság itt nagyon nagy az egyes és a kettes parcella között, tehát nem biztos, hogy ismerték ezt a képet. Két dologra hívnám fel még a figyelmet. Láttuk azt a keresztet, ami ma is áll, hogy a temetőben van még egy emlékmű, egy 10-es emlékmű ebben a kettes parcellában. Ezt a temetőnek ez a körbekerítése, ennek a kettes számú emlékműnek a fölállítása, ez 1917 ősze, amikor nyugalom van. Tehát nem folynak harcok. Ezt az emlékművet 17. november 1-én adták át, és itt a háttérben pedig a történet hosszú, egy sikertelen és teljesen indokolatlan rohamtámadásban elhunyt géppuskás századosnak, Purpriger Dezsőnek, szatmári származású Purpriger Dezsőnek a sírja van. Látjuk itt, hogy az úsz milyen közel van. Ma itt valahol egy közút van. Ez megint első temető parcellának a bejárata, itt pedig az a bizonyos második parcella emlékműve, ami most nem áll a temetőben, biztosan, ha majd megismerik, akkor állni fog, és itt van hátul. Egyébként érdekes, hogy kereszt van rajta, de Purpriger Dezső neve ellenére kálvinista református volt, egy csoda, mert a szatmári svábok nem nagyon szoktak reformátusok lenni, de ő református volt. Na most eddig egy vázlatos történet, abból kiindulva, hogy praktice itt a hadműveletek, az Úzvölgyében folyó hadműveletek nem indokolják azt, hogy abban a bizonyos 10-es számú temetőben románok legyenek eltemetve. Na most ez még egy régi felvétel Bodó Pista barátunktól a temetőről, és aztán itt van a beköltözés utáni állapot, látjuk, hát most elbénáztam, pedig eddig elég ügyesen, mert nem szokott, de csak hoztam a formát. Tehát ugye ez a beköltözés előtti állapot, és itt a beköltözés utáni állapot, látjuk, hogy, ide rakták össze nem tudom 50 valamennyi keresztet. Itt vannak a zászlók, mindenki kapott zászlót, akiről tudják, hogy ott halt meg. Csak egy példát mondanék. Még magyar kollega hozzászólásában is, hogy de hát itt olaszok is vannak eltemetve. Kérem szépen, az erdélyi harcokban a 10. Honvéd gyalogezred 3. zászló aljának első elesett katonája egy olasz volt. Ugyanis miután 15-ben Olaszország hadat üzent az osztrák-magyar monarchiában, az osztrák tengermellék és dél-tiroli olaszokat szétszórták a különböző ezredekbe. Tehát ez az olasz, aki elméletileg, ugye a román királyság szövetség, ez nem az az olasz, ez az osztrák-magyar monarchia lakosa és az osztrák-magyar haderőben szolgáló katona, ahogy a szerb is, és ahogy a román is. Van névsorunk, 600 valahány nevet tartalmaz. Megnéztem a névsort, találtam benne nyilvánvalóan a román neveket, ezek a román katonák, erdélyi románok voltak, akik a román királyság haderője ellen harcoltak. Szabos nézi az óráját, úgyhogy már túl sokat beszélek. Ami egy kicsit fordít a történeten, az ez a vázlat, ami, itt a képen nem teljes, tegnap éjszaka kaptam meg teljes méret. Ez egy 1926-27-ben elkészült román felmérés arról, hogy milyen állapotban van a temető, milyen parcellák vannak a parcellákban, kik vannak eltemetve, ismertek, ismeretlenek. A románok 26-27-ben arra jutottak, hogy itt körülbelül 1300 ember van eltemetve, ebből 150 román. Van néhány orosz hadifogoly, aki már lehet, hogy a magyar oldalon harcolt, sose lehet tudni, nem a hadifogoly temetőbe került. Ez a forrás az, amely kívánja azt, hogy túllépve azon, hogy a hadműveletek mit indokoltak, hogy hova temettek, hova nem temettek, megvizsgáljuk azt, hogy, mi történt 1926-27-ben. Úgy tűnik, de nem, ezt sem tudjuk biztosan, hogy a románok exhumáltak, és, ide temettek, és azt állítják, hogy ezt a katonai temetőt ők hozták létre. Tehát láttuk a 17-es felvételeket, hogy ez nem egészen így van. Nagyon sok a bizonytalanság. Azt mondja itt például ez a civil parcella, ami valóban létezik, hogyha Szabolcs is emlékszik rá. Persze az arányokkal mindig és mindenütt baj van. Azt írja, hogy 1915-ben nyitották. Publikáltak fotókat a sírokról. És van egy 1899-ben elhunyt Zoltán nevű egyéves gyermeknek a sírja. Tehát még nagyon sokáig tudnék beszélni arról, hogy ennek a pataknak a Börző utca nevű pataknak, hogy én ezzel mit összekínlódtam, hogy hol a bánatban van az a Börző utca. Itt egy Sóvágó nevű patak van, aminek a neve ma sem Börző utca ma, hanem egészen máshol van. Tehát nagyon sok a bizonytalanság, akár a magyar rekonstrukcióban, akár ebben az egész román históriában. Egy valami biztos, hogy szükség van a katonai temető, most már kiváltképp szükség van a katonai temető történetének szisztematikus feldolgozására, és ami biztos mindentől függetlenül, hogy ez egy osztrák-magyar katonai temető egy német parcellával. Tehát ez attól nem lesz nemzetközi, hogy az osztrák-magyar monarchia egy sok nemzetiségű állam volt. A haderejében, gondoljunk csak az első lovas hadosztályra, mindenféle nációhoz, a monarchia területén élő mindenféle nációhoz tartozók harcoltak. Hát ettől nem lesz nemzetközi, ők az osztrák-magyar monarchia haderejében harcoltak. Hát ezzel én megköszönöm a figyelmüket, és elnézést, ha visszaéltem a türelmükkel, ennyit tudtam erről elmondani.
szépen köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket. Igazgató úr közben oda hátraült, úgyhogy úgy látom, hogy nekem jutott ez a tisztség, hogy elbúcsúzzam önöktől. És hát más nem tudok mondani, még egyszer köszönöm, hogy ilyen szép számmal jelen voltak, és tegyék ezt meg máskor is, tartsák meg szép szokásukat. Egy év múlva ugyanígy a Nemzeti Összetartozás Emléknapja kapcsán biztos, hogy lesz rendezvényünk, többit pedig a szokásos csatornákon keresztül fogjuk önökhöz eljutatni a többinek a hírét. Kérdésekre, hozzászólásokra az idő előre haladtával már azt gondolom, hogy négy szem közt majd itt, akár Barnától, akár hozzám, de hát nyilván én nem olyan témáról adtam elő, ami különösen indokolna ezt, hogy lehetőséget, úgyhogy további szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!